Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Engedd el a régi sérelmeket, amelyek lehúznak. Egy lelki író természetellenes cselekedetnek nevezi a megbocsátást. Ezt mondja, a delfineknek nem szokásuk megbocsátani a játszó pajtársaikat felfalú cápáknak. A világban farkas törvények uralkodnak. Természetes, ha keserűséget és gyűlöletet érzel, amikor megbántanak. A megbocsátás természet feletti dolog. És Isten kegyelme kell hozzá, ne feledd, amit Jézus mond, ha pedig nem bocsátottok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Gondolkodj el ezen. Egyetlen olyan ok sincs, amiért Istennek meg kellene bocsátani a bűneinket. És mégis messze több vétkünket nézi el nap, mint nap, mint amennyit nekünk valaha is meg kell bocsátanunk a szüleinknek, házastársunknak vagy a barátainknak. A Szentírás azt mondja, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek. A megbocsátás egy olyan börtön ajtaját nyitja meg, amelyben a rab és a börtönőr is te vagy egy személyben. Az a mondat, amikor olvastam, nagyon elgondolkodtatott. Mekkora igazságot hordoz. A megbocsátás egy olyan börtön, egy olyan börtön ajtajának a megnyitása, amelyben a rab és a börtönőr is te vagy, én vagyok. A haragtartás nem csupán elválaszt egykori barátaittól, de meg is rövidíti az életedet, mivel testi betegségek sorát okozó halálos enzimeket termel. Milyen érdekes, hogy hogyan teremtette meg a Jóisten az életünket. Hogy a haragot érzünk, akkor ez testi betegségek sorát okozó halálos enzimeket termelhet. Valaki ezt mondta, bár csak eljönne a testvérem az esküvőre, de évek óta nem beszélünk, mondta egyszer a lelki gondozójának, lelki kísérőjének. És miért nem kérdezett vissza ez a lelki gondozó? Mire a férfi így felelt, nevetségesen hangzik, de már nem is emlékszem, hogy miért haragszunk egymásra a testvéremmel. Az elhidegülés a megbocsátás hiányának természetes következménye. A megbocsátás azonban megfordítja ezt a tendenciát, és helyreállítja a megromlott kapcsolatokat. Tudományos tény, hogy a megbocsátás évekkel hosszabbítja meg az életedet. Ha 80 éven felettiekkel beszélgetsz, többnyire azt látod, hogy békességük van, mivel megtanultak megbocsátani és elengedni. Bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsátott nektek, mondja Jézus, mondja Szent Pál apostol az Efezusi levélben, bátorít bennünket, hogy valóban merjünk így élni, megbocsátani. Nézzünk egy kicsit Jézusra. Jézus egyszerre volt Isten és ember. Mivel inkább Isten fiaként tekintünk rá, mint sem ember fiaként, könnyen elkerülheti a figyelmünket, hogy mi mindent tanulhatunk abból, amit emberként átélt. Amikor csodálatos módon jól lakatta az 5000 embert, látható volt, hogy isteni hatalommal és kiváltsággal bír-e. Ezt követően az emberi mi volta nyilvánult meg számunkra is, példaértékű módon, miután elbocsátotta a sokaságot, és a tanítványokat is elküldte, visszavonult egy félreeső helyre a hegyoldalon, hogy kettesben lehessen Istennel. Egy ilyen csoda után a legtöbben ünnepelnénk Jézus helyében. A szemtanúk helyében pedig nem értenénk, miért is küld el Jézus. Ő azonban tudta, hogy ereje nem a sokaságtól, hanem atyától származik, ezért talált módot és időt arra, hogy egyedül maradjon vele. Jézus és az Atya kapcsolata megmutatja, hogy milyen közösségre hív minket Isten. Három dologgal jellemezhető ez a kapcsolat, három kulcsszóval, és ezek a következők: közelség, ráutaltság és engedelmesség. Erre hív meg Jézus és a mennyei Atya kapcsolata engem is. Közelség, ráutaltság és engedelmesség. Szeretném, hogy nézzük meg külön-külön ezt a három fogalmat. Közelség. Azt mondja az Úr Jézus, mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Valóban Jézus és az Atya között egy különös közelség van, de ez a különös közelség, drága testvéreim, köztünk és Jézus között is, köztünk és a mennyei Atya között is megvan. A közös kapcsolatunkban. Ezért mondja Szent Ágoston püspök, hogy a jó Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. És akkora ajándék ebben a közelségben lenni. Akkora ajándék megélni ezt a közelséget, ezt a közelségét Jézusnak, a jó Istennek. Tehát ez a Jézus és az Atya kapcsolatának, ez az első ismertető jegye, jellemzése, hogy közelség, közel vannak egymáshoz. A második a ráutaltság, ráutalva lenni. Azt mondja az Úr Jézus, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Rá vagyunk utalva Jézusra, rá vagyunk utalva mennyei Atyára, jó Isten akaratára, az ő segítségére. Bármit is próbálunk megtenni, és bármit is szeretnénk a magunk erejéből tenni, ezt a ráutaltságunkat teljesen meg kellene, hogy éljük. Teljesen rá vagyunk utalva a jó Isten szerető gondviselésére. Teljesen rá vagyunk utalva jó Istennek a vezetésére. És ez nem baj. Ez is egy jellemzője Jézusnak és az Atyának a kapcsolatának, hogy Jézus mindenben úgy él, hogy rá van utalva jó Istenre, mert nélküle semmit nem tehet. És én is ebben a biztonságban kellene, hogy éljem az életemet, a mindennapjaimat. Teljesen rá vagyok utalva Istenre, a mennyei Atyára. Tehát láttuk az első két fontos pontot, ami a kapcsolatban, és ez a második, a ráutaltság, és a harmadik nem más, mint az engedelmesség. Szintén Jézus mondja, én önmagamtól nem tehetek semmit. Nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki küldött engem. Nagyon nehéz elfogadni Isten akaratát sokszor, hogy mit, miért, hogyan enged meg az életünkben. De akkor ajándék, kedves testvéreim, megélni ezt a csodálatos kézvezetést, igent mondani a Jóisten akaratára, elfogadni a Jóistennek az akaratát. Most Nagybőjdben nagyon szeretném, hogyha tudatosulna bennünk az Istennel és a Jézussal való kapcsolatunkban ez a három jellemző. Ez a három dolog jó volna, hogyha jellemezni a mi Istennel és Jézussal való kapcsolatunkat is. A közelség, a ráutaltság és az engedelmesség. Neked mi minden kell elbocsátanod ahhoz, hogy ilyen kapcsolatod lehessen az Úrral? Mit kell tenned azért, hogy te is meg tud élni ezt a kapcsolatot az Úrral? Az Úr Jézus azt mondja, aki én bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Az sok gyümölcsöt terem. Benne maradni. Ha kimerít az Úr szolgálata, a mindennapi élet, a sok nehézség, akkor jusson eszünkben, amit Jézus mondott, hogy maradjatok bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Ha megnézed a szőlőfürtöket a tőkén, láthatod, hogy minden erőfeszítés nélkül növekednek. Egyszer, amikor egy híres misszionárius kimerült a munkában és aggódni kezdett, elolvasta egy barátja levelét, aki felfedezte a Krisztusban maradás titkát, és nagyon megérintették a surai, és felismerte, hogy a Krisztussal való egység örömmel és elégedettséggel kellene, hogy eltöltse őt az aggodalom és a feszültség helyett. És nem sokkal később így írt a nővérének, idézem: ami a munkámat illeti, sosem volt még ilyen tömérdek és nehéz, ám a súlya és a terhe lekerült rólam. Az elmúlt hónap volt talán az életem legboldogabb időszaka. Hadd meséljek egy keveset arról, hogy mit tett az Úr a lelkemmel. Jézusra néztem, és azt mondta, sosem hagy el. Micsoda megnyugvás! Hiszen nem azt ígérte, hogy velem marad. Mi hatalmas világosságot árasztott a lelkembe, az áldott lélek, ahogy a szőlő tőkéről és a szőlővesszőről gondolkodtam. Jézusra néztem, és azt mondta, sosem hagy el. A nagybőjt minden napján Jó lenne, kedves testvéreim, megéljük ezt a Jézusban levést. Merjünk Jézusra nézni. Merj Jézusra nézni, arra Jézusra, aki valóban azt mondja, hogy nem hagylak el. És mindig visszatérni ehhez a biztos ponthoz. Uram, ahelyett, hogy azt keresném, mi minden tehetek érted, inkább benned maradok, hogy megláthassam, mi mindent tudsz tenni általam. Jézusra néztem, és azt mondta, hogy sosem hagy el. Azt teszed, amit tenned kell? Háromféle ember létezik. Azok, akik nem tudják, mit szeretnének csinálni, és nincs bennük erős céltudatosság. A második azok, akik tudják, mit szeretnének csinálni, de nem teszik meg. És a harmadik azok, akik tudják, hogy mit szeretnének tenni, és meg is teszik. Azt teszed, amit tenned kell. Az első azok, akik nem tudják, mit szeretnének tenni, és nincs bennük erős céltudatosság. Az ilyen emberek felületesek, ide-oda sodródnak. Fogalmuk sincs, mire kellene törekedniük, és ennek szerintem az a fő oka, hogy nem ismerik elég jól önmagukat, így aztán nem tudnak fókuszáltan növekedni. A második azok, akik tudják, mit szeretnének csinálni, de nem teszik meg, és néha azért nem teszik meg, amit szeretnének, mert félnek, hogy ezzel elhanyagolnák az egyéb feladataikat, például a családjukról való gondoskodást. Néha nem hajlandóak megfizetni a tanulás, a növekedés és a céljaikhoz való közelebb kerülésnek az árát. Máskor a félelem akadályozza őket abban, hogy irányt váltva kövessék a szenvedélyüket. Bármi legyen is az oka, ők sem hozzák ki magukból a maximumot. És a harmadik, azok, akik tudják, mit szeretnének tenni, és meg is teszik. Ezek az emberek megteszik azt, amit kell. Ismerik önmagukat, erős szenvedéllyel bírnak, céltudatosak, növekednek azokon a területeken, amelyek révén közelebb kerülhetnek a rendeltetésükhöz, és azt teszik, amire teremtettek. És érzik azt, hogy hogyan bontakozik ki az életük, hogyan teljesedik ki az életük, hogyan találnak önmagukra. Csak akkor növekedhetsz, ha ismered önmagad. De önmagadat is csak növekedés közben ismerheted meg. És az a megoldás, hogy tölts időt a jó Istennel, tölts időt Jézussal, és hagyd, hogy ő vezessen. Istennek feladata van számodra. Az Istentől kapott feladatoddal három dolog jár együtt. Egy terv, egy időkeret, és a győzelem. Mit jelent ez? Az egyik, hogy egy terv. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre előkészített a jó Isten. Ahogy imádságban időt töltesz Istennel, Jézussal, ő fel fogja fedni előtted a tervét, mégpedig lépésről lépésre. De mi van, ha hibázom? Mi van, ha elbukok? Kérdezheted. Szentírásban az áll a Zsoltárok könyvében, a 37-es Zsoltárban, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki, Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Ez a terve. Második az időkeret. Istennek nem csupán személyes terve van számodra, hanem bizonyos dolgokat be is ütemez az életedbe. 102. Zsoltárban írja, ideje, hogy megkegyelmez neki, itt van már az ideje. Ezért kell lépést tartanod Istennel, és összhangban lenned a benned élő Szentléleknek a ritmusával. És a harmadik a győzelem, a kedvezőtlen körülmények és az ellenállás dacára. János apostol írja az első levelében, mert a Istentől született, az legyőzi a világot, és a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Hogy maradjon erős a hited, bíz mindenkor Istenben. De nem festenek túl jól a körülmények, mondott talán. Isten uralja a körülményeidet. Ahogy megállította a napot az égen, hogy Józsuénak elég ideje legyen megnyerni az ellenségeivel vívott csatát, úgy a te körülményeidet is képes a javadra és az ő dicsőségére alakítani. Tehát az Istentől kapott feladatoddal három dolog jár együtt. Egy terv, egy időkeret és a győzelem. Kedves Mária Rádió hallgató, Krisztusban szeretett testvéreim, mielőtt elköszönnék önöktől, szeretettel hívok mindenkit szombaton Székely Véckére, ahol egy lelki napot élünk meg a zarándokok és a szűzanyás lelkületű közösségeknek a lelki napját. Székely-Véckei Kultúrotthonban kezdődik 10 órától a program, és Csíkszeredából indítunk autóbuszt. Csíkszereda, Csicsó, Csíkszentdomokos, Marosfő, Gyergyószentmiklós, Alfalu, Borzont, Parajd, Szováta, Erdőszentgyörgy, Gyulakuta is ott letérve. Székely-Véckén lesz majd ez a lelki napunk, amire sok-sok szeretettel várjuk kedves mindannyiukat. Van még néhány helyünk az autóbuszon, és ha úgy érzik, hogy szeretnének egy napot a szűzanya és Jézus ölelésében megélni, akkor ott a helyük, és szeretettel várjuk önöket. Hajlák Attila Istvánt hallották. Jó Isten áldását kérem mindannyiukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Formálj az életem kezedben van, törj össze és építs fel, Atyám, tisztíts meg és egyengesd el útjaim, adj engem a szeretet alá.
És ti